Ismét üdvözlünk titeket, kedves hallgatóink, nézőink, függően attól, hogy Spotify-on vagy YouTube-on hallgattok bennünket, ismét jelentkezik az útvesztő csapata. A mai adást is alapvetően én fogom vezetni, az én nevem Miskolci Tamás, velem vannak hoztársaim Bagdi Gyula.
Sziasztok!
És Dékány Márk.
Sziasztok!
Vendégünk továbbra is, csak úgy, mint az előző adás során, ugye mert az előző fals felvétel során megbeszéltük, hogy nem tudjuk, hogy mikor megy ki ez az adás, de továbbra is vendégünk Takás Dávid.
Sziasztok!
Akivel, ahogy már az előbb mondtam, az előző adás során pályamatrica keretein belül beszélgettünk a vendéglátásnak a kihívásairól, a vendéglátás problémáiról, Dávidnak a szemszögén keresztül. Ugye mi is maga a pályamatrica? A pályamatrica adássorozatunk azokkal az emberekkel foglalkozik, akik még űzik a szakmát, tehát szerves részeit képzik a szakmának, és hajlandóak velünk leülni egy bor mellett, egy viszki mellett, egy ital mellett, és sztorizgatni az életokosságaikról, tanulságaikról, és hogy milyen tanácsaik lennének azoknak az embereknek a számára, akik most gondolkoznak azon, hogy belevágnak ebbe a szakmába. Az előző adást ott hagytuk abba, hogy Dávid a kisegítő pincéri állásból egészen magasra, már-már menedzseri szintre, sőt, hát nem csak már-már, hanem ténylegesen menedzseri szintre tudott emelkedni a Pepperoni biliárdbár...
Üzletvezető, tehát menedzser ugye az a cukrászdában volt.
Na hát akkor üzletvezető, jó, de...
Hát azért van különbség szerintem. Dávid, van különbség?
Már itt Magyarországon nem sok.
Tehát akkor mondjuk azt, hogy valami hasonló, és mindemellett beindított a karrierjét a Passion & Spiritnek a társtulajdonosaként is. Alapvetően én úgy gondolom, hogy a Pepperon is részt ezt letudtuk, és én ezt nem is nagyon bolygatnám tovább, viszont majd a Passion & Spirittel szeretném kezdeni, de úgy, ahogy az előző adásban kihagytuk, jelen per pillanat is ennek a Pepperoni koncernek az egyik épületében vagyunk. Szeretnénk megköszönni a Kispiac rendezvényhelyszínnek azt, hogy ezen a helyszínen megtarthatjuk a mai forgatást, ugyanis baromi jó fényekkel, fasza díszlettel és körülmények között tudjuk lerendezni ezt az egészet, úgyhogy előre is köszönünk mindent, vagy utólag is legyen
hát közben,
az...
Mindig
köszönjük szépen. Na de, Dávid, ott tartottunk, hogy ugye van ez a Passion & Spirit, ez mi is?
Passion & Spirit igazából egy koktél szolgáltató cég. Mi a fő útvonalunk, ugye a rendezvények elsősorban, mint az esküvők, a lánybúcsuk, legénybúcsuk, céges rendezvények, utána jönnek a előadások, tematikus esték, italesték, valamint az edukáció, az oktatás vonalon is jelen vagyunk.
És hogy néz ki most ennek a Passion & Spiritnek maga a felépítése? Tehát ugye említetted, hogy volt a Roli a te mentorod.
Igen.
És most már mint egy ilyen háttérbe húzódó igazi Charlie, aki mozgatja még itt a szálakat, meg a kapcsolati tőkének köszönhetően tudhat ő működni, de hogy valójában fizikailag már nincsen jelen ebben a társaságban.
Igen, ugye az előző adásban is említettük, ugye Roli kiköltözött Ausztriába, ott kezdett bele ebbe a rendezvényes történetbe, ugyanolyan színvonalon, mint itt Magyarországon, csak ő odakint, és ugye akkor hoztuk meg ezt a döntést, hogy akkor itt rám hagy mindent, és mint társtulajdonos, mint barátja viszem tovább itthon a céget. Igen, ő fizikálisan már nincs jelen, olyan szinten nem engedte el teljes mértékig a kezemet, hogy a nagyon sok rendezvény ő általa folyik még be, ugye őt keresik. Tehát ugye neki azért már egy jó 20-20 pár éves kapcsolati tőkéje van a vendéglátásban, mint a bár szakmában. Úgyhogy ezt a kapcsolati tőkét szeretné azt, hogy átruházza valamilyen szinten rám, és az idő után majd teljes mértékig el tudja engedni a kezemet.
Szuper, tehát akkor tisztáztuk gyakorlatilag azt, ahol az előző adásnak a végét vettük, és akkor most térjünk rá kicsit erre az új irányra. Tudnélik, hogy ezt az adást én szeretném egy kicsit ilyen filozófiai, mentálisabb terepre terelni, annak köszönhetően, hogy egy kicsit teljesen más aspektusát ismerjük meg magának, Dávidnak az életútjának, illetve hogy ebből az életútból, ha tudunk valami olyat mutatni, amiből ti is többek tudtok lenni, akkor mi gyakorlatilag így Dávidon keresztül elérhetjük a célunkat.
Én egyből kezdenék egy olyan, ha szabad,
nem nyomja nyugodtan,
felvetése, hogyha végignézitek az előző adást, végighallgatjátok az előző adást, akkor a végkifejlet az, hogy gyakorlatilag itt vagy egy nívós bárnak a menedzsereként,
és vagy egy
üzletvezetőjeként, menedzsereként, igen. És emellett egy igen nívós szolgáltatás vezető cégnek a társtulajdonosaként jelen pillanatban. Ez azért két elég
magas és beosztás. És még arra nem beszéltél, hogy két gyereked van.
Igen.
Igen, emellett, mint
meg, hogy 30 éves.
Két gyerekes családok.
29 ára, ugye?
Igen. Ne regítsük ennyire. Igen. Hogy erre az egyszerű ember azt mondhatná, vagy azt mondhatja, hogy szerencséje volt. Csak azért hozom ezt föl, mert ugye az egyszerű ember így tud, így is gondolkodhat, és benned láttam azt az előző adás során, hogy van benned annyi empátia és
alázat,
hogy mit tudsz ehhez hozzáfűzni, hogyha valaki így áll hozzá ehhez, hogy szerencséje volt.
Igazából, amikor ilyennel találkozom, akkor, tehát én szeretek beszélgetni az emberekkel.
Most már
igen, hogy az előző adásban. Ez még 11 évvel ezelőtt nem mondtam volna, tehát most már igen. Én mindig azt mondom, hogy ez egy gyenge duma a szerencse. Biztos, hogy kell valamilyen szinten, hogy szerencséje legyen az embernek, de azt valamilyen szinten elő kell idéznie magának. Én, hát, hányat számoljak? Háromszor álltam fel a nulláról. És akkor menjünk abba bele, hogy mi volt az első. Az első, amit az előző adásban beszéltünk, hogy az első munkahely, ahol beígértek mindent, ott fél év után azt mondták, hogy köszönjük szépen, ők igazából nem akarnak engem alkalmazni, csak nyára gondoltak, ősztől azt sem, amit akarok ott, mert az első kisfiam megszületett, és akkor onnan fölállni az, hogy felelősségteljesen gondolkodva, hogy most már nem csak magamért tartozok felelősséggel, hanem másokért. Onnan kellett fölállnom, amit úgy gondolom, hogy jó akadállyal vettem. Jött a következő, talán a legnagyobb törés az életembe, amikor ugye azt tudni kell, és erről én nyíltan tudok beszélni, nekem kettő kisfiam van, de két különböző anyukájuk van. Tehát az első kapcsolatom az nem úgy sikerült, ahogy azt terveztük, és ott volt az a nagyon nagy törés, amikor hát ott hátba szúrva éreztem magam, és rendesen megalázva. Ott jóforma egyik napról a másikra én nem nagyon tudtam, hogy hol fogok aludni, hol fogok lakni, mert abban a lakásban, ahol mi beköltöztünk, onnan én, tehát kisemmizve, ténylegesen egy sportáskával jöttem el otthonról. Egy olyan érzéssel, amikor visszanéztem a bejárati ajtóra, és a kisfiam integetett, hogy apa, mikor jössz haza. Ugye nem tudtam neki mit mondani. Ezt azért nehéz volt megemészteni, és azt, hogy onnastól kezdve nem tudtam, hogy hol fogok aludni. Akkor voltam 23-24 éves, 23.
Az azért elég mély referenciaként én vagyok most, mi vagyunk most 23
igen.
éves.
Igen, tehát én nagyon hamar belecsöppentem ebbe a dologba, hogy szülővé váltam, nagyon hamar szét is ment az első kapcsolatom. Az, hogyha amikor megkérdezik azt, hogy én ezt bánom-e, vagy hogyha visszacsinálnám, akkor máshogy döntenék, nem. És azért nem, mert akkor tudom, hogy az első fiam nem lenne. De ez megint egy más kérdés. Viszont ott volt az a nagy törés, amit mondtam, hogy akkor este nem tudtam, hogy hol aludjak. Ott volt egy 3-4-5-6 hét, amikor jóformán én barátról, ismerősre mentem, és akkor mikor, hol tudtam csövelni. Ekkor már, tehát szó szerint csövelni. Uh-huh. Ekkor már ugye cukrászdában dolgoztam, akkor már olyan szinten, hogy ott azért a sok dolgot rám biztos, és a vezetési része már megvolt. Akkor voltam azon a szinten, hogy hazaköltözök a faluba. Akkor már ugye ott vezetői szerepet töltöttem be, vagy legalábbis kezdődött. Anyukámmal beszéltem, hogy jelen pillanatban akkor azt érezem, hogy hazaköltözök, és majd ott majd látjuk, hogy mi történik. Akkor anyukámnak hatására ő azt mondta, hogy bármennyire is nehéz ezt mondani a fiának, nem szeretné, hogy hazamenjek. És azért nem, mert tudta, hogy sokkal többre vagyok itt hivatott, mint hogyha hazamegyek, és akkor megint ott nem is a nulláról, hanem a mínusz 5-ről kezdek. Azt is át tudtam lépni, onnastól kezdve...
Ezt hogy? Mi volt a megoldás arra, hogy kisemmézve, a fiad nélkül, édesanyád mondatára, amikor gyakorlatilag nulla, amit van, Mi volt erre a megoldás?
Belülről jött egy olyan belső intuíció, amire azt mondtam, hogy hajtott előre, hogy én már pedig, hogyha a világ összeesküdik ellenem, én akkor is meg tudom azt csinálni, hogy amit mondtam is, hogy egy falusi parasz gyerekből valahova fölfele tudok menni. És nem adhatom meg magamnak, vagy nem vehetem el pontosabban magamtól azt a lehetőséget, hogy ez sikerüljön.
Mi volt a megoldás? Minden problémára kell egy megoldás. Mi a megoldás? Ebben a pillanatban ott mi volt az, ami téged kisegített, vagy megoldottad?
Ott abban a pillanatban az, hogy volt egy olyan ember, aki támaszt nyújtott és segítséget nyújtott. Egy régi iskolai tanárom volt, akiről soha nem gondoltam volna, hogy bármilyen nemű segítséget kapok majd tőle. Mert az iskolában nem úgy állt hozzám, tehát az iskolában tehát azt láttad, hogy ez
rohadék. Váratlan helyről jött a segítség?
Tehát, igen. Tehát azt láttad, hogy ez a rohadék, tehát ez basztat állandóan. És ő volt az, aki ténylegesen azt mondta, hogy figyelj csak, ha kell, akkor lakjál itt és segítek, és ő volt az, akinek a segítségére sikerült egy lakást is vennem, és 3 hónapon belül, az úgymond relatíve hajléktalamból sikerült egy lakást vennem és beköltöznöm.
Utólag visszanézve ez a basztatás, ahogy mondtad, ösztönzés volt?
Igen.
Vagy ekte basztatás?
Nem, ez ösztönzés volt. Aha. Csak még fiatalon az ember, akkor nem úgy fogja föl a dolgokat, amit mondtam is, hogy akkor úgy más, hogy... Meg tudjátok, ez sok diákban benne van, hogyha a tanár mond valamit, akkor egyből mi jön le, hogy be basztat.
Igen.
És
igen.
Nem föltétlen biztos, csak hogyha valakinek úgy mondod, hogy simogod, ügy, akkor nem érti meg. Tehát vannak ezek az erős ráhatás kell. Uh-huh. És őtől ez volt. Amikor már oda került a sor, hogy igen, és azt látta, hogy ez a gyerek ez rendesen meg van recsenve, és meg van törve, akkor ezt az ényét, ezt arrébb tette. És egy olyan ényét mutatta meg, amit nem is tudtam, hogy egyáltalán létezik neki, hogy ennek a csávónak van lelke, tehát.
Igen, az diákként, meg ezt később megtanuljuk, hogy valakinek eszébe jut, hogy a tanár is ember.
Igen.
Igen. Hogyha ledobod ezt az iskolai identitását az egésznek, akkor elég gyorsan észre lehet venni, hogy a másik amúgy segíteni akar, de hogy az egész rendszerben ez a lényeg, hogy ő a tanár, ő valahol máshol áll, mint te, mint diák, tehát egy ilyen kiemelt személyként létezik, amikor valójában ugye nem.
Hú, ez egy nagyon megrázó élmény most, én nem tudom, most így beleborzongott a tarkom azt, úgy ebbe belegondoltam, igen. hogy bazd meg, nem semmi. Nem,
de ahogy Márk is kiemelte, hogy mi vagyunk most annyi évesek,
igen, tehát
ha milyen idősen te ezt megélted, ha a mostani énemet kellene ebbe a helyzetbe beleképzeljem, akkor
komoly. Nem tudom, hogy. Ugye, igen. És az a legnagyobb igen. Problémát, hogy és vizsgára kell készülni, tehát, hogy...
Mondjuk igen, de mondjuk ha az ember belekerül egy ilyen helyzetbe, akkor ott megismeri önmagát.
Tehát... Te ismered önmagad?
Kezdem. Azt mondom, hogy kezdem. Kezdem megismerni. Akkor is megismertem azt, hogy nekem van az énem, aki ténylegesen túl tudok élni mindent, és mindenen túl tudok lendülni. Csak vannak azok a pontok, amikor igenis el kell fogadni azt, hogy valamilyen segítségre bizonyos szükség van. És akkor jöttem rá, hogy nekem nem az volt a legnagyobb segítség, mondjuk, ha éppen szülőktől, vagy bárhonnan, hogy anyagi támogatás, vagy hasonló, hanem az a mentális segítség. És innestől jöttem rá, ez volt az egyik pont, a legnagyobb pont, amikor rájöttem arra, hogy van az a pont, amikor nem pénzért dolgozok, hanem tudásért. Mert a tudásból sokkal több pénzt tudok majd később csinálni, mint hogyha azonnali bevételt szeretnék szerezni. Uh-huh. Én nagyon sok ingyen munkát elvállaltam, csak azért, hogy tanulhassak, és lássak belőle, lássak a szakmába valamit, hogy azokat hogy kezelik. És ez mind hozzájárult ahhoz, hogy a mostani tudásom meglegyen, és ebből a mostani tudásomból én úgymond kvázi bevételt tudja generálni.
Hogyan tudod elkülöníteni a jó és a rossz tudás magadban? Tehát, hogy egy tapasztalatot tegyük fel, hogy abból tudást szerzel. Hogyan tudod megmondani, hogy az egy jó dolog, hogyha megtanulod, vagy egy rossz dolog, hogyha megtanulod? Tehát tegyük fel, hogy az első helyen azt megtanultad, hogy tök jó másokat úgy kezelni, ahol vannak éppen, és felépíteni őket. A második helyen meg pont ennek majd, nem azt mondom, hogy az ellenkezőjét, hogy már, tehát hogy egy ilyen eldobhatóságot tanultál. Tehát hogy tudtad eldönteni, hogy ez a második helyen, ez az eldobhatóság, ez nem egy jó dolog, amit megtanulsz.
Szerintem valamilyen szinten azért kell, hogy ez belülről jöjjön. Tehát az ember érzi azt, hogy mi a jó és mi a rossz dolog. Ehhez kell egy emberi mi volt. Tehát, hogyha én egy olyan lelkileg, egy olyan beállítottságú ember lennék, aki simán gondolkodás nélkül átgázol mindenkit, akkor azt mondom, hogy ez a másik funkció, ez nekem tökre tetszik, és akkor hogy ezt én is alkalmazni fogom a jövőben, hogyha esetleg nekem lesz éttermem, cégem, bármi, tehát akkor ezt én is simán megcsinálom. Csak tudod, amikor ez így belegondolsz, akkor jön egy ilyen belső rossz érzés, hogy azt mondod, hogy én ezt megcsinálom, akkor nem érzem jól magam. Ez ugyanaz, amikor a munkához való hozzáállásom is olyan, és ezzel szoktak is otthon például csesztetni, nem csesztetni, csak így megjegyezni, hogy én nem vagyok képes arra, hogy úgymond ne tegyek meg 100%-ot mindent azért, hogy egy jó munkát adjak ki a kezem közül. Ha azt látom, hogy van mondjuk egy kollégám, vagy esetleg vagyunk egy rendezvényen, ahol mi a koktélt pultot szolgáltatjuk, de mellette van egy, aki az ételt szolgáltatja, és ők nem adnak bele 100%-ot, és az egész, úgy látom, hogy az egész rendezvény csúszik szét, én nem tudom azt megtenni, hogy akkor én is ráhagyom, mert lesz, amilyen lesz, mert ez úgyis szét van csúszva. Tehát ez is belülről jön, tehát nem tudom magam megengedni azt, hogy ne tegyek meg minden 100%-ig. Aztán, hogy ez elége valakinek, vagy nem, az meg már megint más kérdés, ugye?
Itt szerintem fontos egy kérdés, hogy iszonyatú a 100%-os beleadás. Ez, tehát, hogy nem ez a lényeg a kérdésemnek, de szerinted eljön-e az életedben közel, tehát hogy így most már lassan 30 vagy, hogy a 100% túl sok lesz. Tehát, hogy nem érzed azt, hogy lassan el kell oda jutnod, hogy a 80 is elég legyen?
De, és ez valamilyen szinten egy jövőbeli tervem is a saját kis karrieremben, hogy maga mondjuk a Passion and Spiritben az én teljesítményem lehet, hogy 80%-a elég lesz, mert tudom, hogy én kineveltem 2-3-4 olyan kis mókuskát, aki viszont 120%-ot beletesz. És azt a 20%-ot, amit én már nem tudok beletenni, mert idősödök, bármi, ők azt tudják majd pótolni.
Mi volt a harmadik csapás? Mert mondtad, hogy háromszor építetted föl magad vissza a nulláról, kettő
megvan. Igen. A harmadik csapás igazából, hát maga ugye, ahogy megtörtént a lakásvásárlás, és hát igazából a kettő közt nagyon kevés idő telik el. Én rohadtul egyedül éreztem magam, és akkor bármennyire is a szakmai rész az nagyon jól ment, mentálisan nem tudtam egyszerűen legyőzni azokat a dolgokat, hogy mennyire megalázva lettem, és mennyire nem, és tehát olyan gondolatok jártak a fejembe, ami nem föltétlen biztos, hogy egy egészséges ember fejébe ennek meg kell, hogy történjen egy ilyen esemény után, vagy bármi. Itt jött aztán még egy személy az életembe, a jelenlegi párom, akivel azóta is hál' Istennek boldogan élünk együtt. Az ő történetem, és a mi történetünk is érdekes, mert középiskola másik osztályában, amikor még azért ilyen visszahúzódó volt, hogy nem nagyon mertem beszélni, tehát lányok felé nyitni az esélytelen volt. Tehát...
Igen, az új rendszerben tanulók, ez ilyen tizedik osztály.
Igen. Akkor, tehát a második évben, hogy fölkerült tizedik osztályba. A mostani párom akkor a másik csoportba járt, és akkor mindig a haverommal sosolt, hogy passzus, de szép, meg de jól lő, meg ezért, meg mit tudom én. És így ennyibe maradt a dolog. Tehát én akkor kinéztem őt, hogy de jól néz ki. Nem én. Nagyon messzire vett minket el az élet. És aztán, amikor ezek a történések így megvoltak, és nekem azért úgy leágazóban volt így mentálisan az én kis egészségem, akkor ő csak úgy megjelent cukrászdában. Ezt dolgoztam, és akkor az egyik este az egyik régi ismerősömmel bejött, és akkor így... Akkor nem is tudtam igazából, hogy ő az, aki... A középiskolában én kinéztem, vagy ő az, akit én kinéztem. Hanem, tehát így beszélgetésbe bonyolultunk, egy társaságba kerültünk, és én tök jól éreztem magam, akkor úgy ráadásul akkor volt az, hogy a cukrászdába is egy olyan helyzetbe kerültem, hogy jóformán ilyen 35-36 napot dolgoztam végig, minden nap reggeltől estig. És egyszer nem éreztem magam fáradnak, mert mindig boldogsággal töltött el az, hogy este ő majd várni fog, és akkor találkozunk, hazakísérem, vagy ő kísért, tök mindegy. És a barátom, aki kint él Franciaországban, ő mondta, hogy mi újság, mit tudom, és akkor mondtam, hogy hát te hülye, tudod ki? Mondom, hát tudom, hát igen. Azt mondja, nem. Hát hogy odáig voltál érte? Hagyjál már, meg én mondom, ki? Azt mondja, te hülye, hát ő az. És akkor esett le, hogy basszus, tényleg. És hogy visszahozott az élet igazából, akkor, amikor kellett abba a pontba. Nice. És az ugye egy nagyon nagy, nekem egy nagyon nagy
te Dávid.
Mentális megerősítés volt.
Mesélj már el nekem, hogy akkor most én jól értelmezem, hogy az életed egy Disney mese. Nem azért, hogy a kisfiú
ilyen nagyon ilyen szélsőséges, hogy Disney meg a horrorfilm közt valahol a kell, nem tudom, hogy ez a része talán igen, de erre is mondom azt, hogy kellett az, hogy én valamilyen szinten higgyek akkor magamba is, és de kellett az, hogy külső segítség is legyen az életemben jelen. De szakmailag, ez mind a magánéleti rész volt, szakmailag, még ezekben a pontokban is úgy gondoltam, hogy semmi nem tudott eltántorítani, hogy a jövőben én előre tudjak lépni. Tehát ez egy furcsa állapot volt, mert a magánéletben úgy érezted, hogy ez már nem megy tovább, és te vége nem tudod tovább csinálni, de terveztél előre szakmailag, tehát egy ilyen...
De terveztél előre, vagy menekültél a magánéletbe?
Ez a menekültem is, mert simán bevállaltam azt, hogy dolgozok, tudom én, 35-40 napot egybe, menekültem is, hogy ne legyek egyedül, de közben éreztem azt, hogy azért, ha már valami rossz történik, mert ez nem jó dolog, tehát ez egy rossz dolog, hogy menekülsz a munkába, de ha már belemenekülök, akkor fejlődjek is már valamit. Tehát ne az legyen, hogy én benn vagyok 35 napot, és akkor eltelnek a napok, hogy reggel van, most már este, oké, akkor most hazamegyek, hanem kivegyem a munkából, minden napból kivegyek valamit. Tanulsággal, vagy bármivel tudok hazatérni. Ami aztán arra sarka, hogy fejlődjek.
Ezt most így tudatosan, tehát ezt úgy kell elképzelni, minden egyes nap megbeszélted magad, de hogy ez
a... Nem, azért ennyire nem vagyok ilyen, tudod, ez a nem? Szögletes ember, hogy ilyen sarkalatszerűen leírok mindent. Így visszagondolva ez jól működött, meg akkor azokban a helyzetekben éreztem azt, hogy na, ebből is tanultam valamit. Uh-huh. Én igazából nem nap elején azt, hogy ez így lesz, hanem nap végén úgy visszagondoltam, hogy mi történt, és abból mit tudok kivenni, vagy mit tudok kamatoztatni.
Ez nagyon érdekes. Én ismerek olyan embert, aki hasonló helyzetben, tehát így bele tudja vinni magát nagyon a munkába, viszont nála ez mindig kiégéshez vezet, és egy ilyen újra felmerülő pillanat. Legalábbis így kívülről nem beszél, tehát nem olyan kapcsolatban vagyunk, hogy ezt megbeszéljem vele, csak így tapasztalatként. Nálad hogy nem vezetett ez az egész egy ilyen kegyetlen mód kiégésbe? Ez a, nem azt mondom, hogy túlhajszolás, mert tehát úgy érzem az alapján, amit elmondasz, hogy te ezt valamilyen szinten még élvezted is, igen, és bírtad.
Igen.
De hogy nem égtél ki ebben az egészben?
Szerintem ezek a dolgok, ezek akkor válnak kiégésé, ha hagyjuk. Én azt látom, hogy a vendéglátásban egy éve, két éve dolgozó egyedek mondják azt, én teljesen kiégtem. Ember, mibe két év alatt? Semmit nem láttál még benne. Nem szabad, hogy kiégjél két év alatt. Jó, azt aláírom, hogy vannak olyan munkáltatók, aki két év alatt ledolgoztat öt évnyi munkaidőt, mert láttunk már ilyet. Az én felfogásomban, tehát úgy van, hogy nem hagyom, hogy én kiégjek, és nem hagyom, hogy az úgymond munkatársaim kiégjenek. Uh-huh. Tehát, mint vezető, értük is felelősséget tartozok, hogy ezt talán már beszéltük is, és ez egyfajta feladatom, hogy őket is motiválni tudjam, és ettől a kiégési állapottól elkerüljem. Azt ezt az extrém szituációt, hogy valaki dolgozik, mit tudom én, 35-40 napot, ez nem föltétlen mindenkinek ajánlom.
Ez
mert,
egy extrém
igen, szituáció. Mert ez ténylegesen kiégéshez. Ez a saját
neked
mentalitás, ez ment. Nem biztos, hogy másodjára menne, vagy ment volna másodjára. Az lehet, hogy már tényleg a kiégéshez vezetett volna.
Ilyenkor még viszonylag fiatal volt. Én nem azt mondom, hogy most öreg vagy, de hogy akkor 20-as éve egy közepén
vagy körülbelül. Igen, igen.
Meg nem is, hanem hogy ez terápia volt. Tehát a saját terápián, hogy nem múlhatnak el úgy napok, hogy te nem vagy több. Igen, és igen. Hiába igen. Vagy lelkileg nulla, uh-huh. ha neked az a mindsetet, hogy te nem múlhat el úgy nap,
hogy jobb akarsz lenni,
hogy nem, hogy te nem lettél jobb, akkor ez a hihetetlen grind az útja.
Igen, de viszont szerintem ehhez kell az, hogy az ember 20 éves legyen, ne 40.
Tehát ezt 50 évesen nem tudod megcsinálni, igen. Én úgy gondolom. De magát a fizikális részét talán nem tudod megcsinálni 50 évesen, de a mentális részét én úgy gondolom, hogy bármikor.
Én azt tapasztalom,
meg és
persze
kell
nagyon
is.
Kicsi az, akivel így ilyen szempontból tényleg ezt itt tudom, meg tudom beszélni, de én azt érzem sok 40-50 évesen, hogy ők már nem akarnak fejlődni, mert hova? 10 éve van a nyugdíjig.
És itthon van egy ilyen...
Igen, én tehát igen. Tényleg nagyon pici ez a akivel ilyenről tudok beszélni, de én tényleg így ezt láttam mindenhol, hogy én már hova. Jó, ez 20 évesen más, mert hogy akkor még előtted van egy 40 év.
Legyen már egy kis gyors váltás, még így vissza a jelenlegi párodra, hogy ő mind a mellett, hogy reményt adott a mindennapokba, mit hozott az életedbe?
A stabilitást. A stabilitást hozta, és azt, hogy onnastól kezdve, hogy ő belépett az életembe, nekem volt családom is, már relatíve volt családom szüleimet nézve, de úgyhogy különálló családom is, és otthont teremtett a lakásból igazából.
És hogyan oldottad meg a meglévő gyermeket?
Hál' Istennek a mai napig, tehát nagyon jól megvan a láthatóság is, nagyon jól tudjuk kezelni, meg tudunk családként funkcionálni úgy is, amikor ő velünk van. Aha. Tehát ez hál' Istennek, úgy gondolom, hogy ezt jól meg tudtuk oldani.
Uh-huh. És ebben nem volt egyébként probléma? Tehát, hogy nem úgy a problémát, azt most ne úgy értsd, hanem hogy mi volt a legnagyobb akadály, vagy hogy ezt hogyan tudtátok feldolgozni, hogy neked ott volt egy gyereked?
Igazából ő tudta, hogy van, tehát nem volt eltitkolva. Szerelmesek lettünk egymásban, tehát ez
és
más,
akkor,
nem lehet mondani.
És akkor téged így?
Így van, csomagostól, tudod, ez egy pakonypaket, tehát... hátizsákostól. Úgyhogy...
És utána jött a második gyermek?
Így van, egy második fiú, hál' Istennek, ők meg aztán igazi testvérek, tehát...
Hál' Istennek fiú.
Igen.
Elnézést kérek. Ma már az előző adás során is eszembe jutott a Diktátor című film, de most megint.
Valahogy mindig visszajutunk oda.
A Diktátor kulcs szerepet játszik mindenki életében.
Egyébként viccen kívül. Az legendás ez, ami most akkor...
De nálunk is úgy volt, hogy ugye párom először azt mondta, hogy a másik barom, hogy hát, hogy kislány, és akkor... arra az ultra, pont nem tudtam elmenni, amikor kiderült, nem elve, és nem tudtam, hogy akkor fog kiderülni. Kiderült, és akkor mondta, hogy hát, hogy annyit írt, hogy beszélnünk kell. Levert a víz, hogy baj van,
ez a világ legrosszabb esemese.
Nem áll, tudod, ez a hívom, na mi van? Hát megvan a neve, a neme. Na, igen, és? Hát kisfiú, tudod, ez a, ó, hát jó.
Egyből nem másnak kevertő. Bocsi, ez a gin tonic az enyém. Nem sikerült, bocsi, hú, megcsúszott.
Úgyhogy azért mondom, de ő a mai napig azt mondja most már, hogy már most nem is tudja magát elképzelni lány és anyukának, mert van egy fia, meg egy úgymond relatíve mostoha a fia, tehát teli van fiú, van neki csak fiú, azt mondja, jó van, mondom.
Csak fiú kell, deal.
Csak így van.
És akkor ő meghozta a stabilitást, mindeközben irányba állt a mixeres karrier is.
Igen, és nagyon kellett ő ahhoz, hogy ez az egész elinduljon, mert olyan támogatást kaptam tőle, hogy azt a mai napig nem tudom elmondani. Ugye, amikor az a mixer karrier elindult, ő volt már mellettem, és az volt, hogy elbizonytalanodtam. Hogy igen, nem, belevágjak, de én felszolgáló vagyok már évek óta, most váltsak, és ő volt az, aki, tehát a mai napig, hogyha egy ilyen dilemma előtt vagyok, akkor ő azért nagyon helyén tud engem kezdeni, vagy irányba tud rakni, amikor elkezdek így nyafogni, hogy nem tudom, meg nem, meg ezért, akkor ő nagyon kell ahhoz. És ez tényleg igaz, hogy minden nagy vezető mögött van egy nő, ez tényleg nagyon igaz. Tehát van az a pont, amikor én nem, meg hisztizek, mész, és akkor nem. Mész, csinálod, jó, oké, igazad van, és akkor tudod, jó, belülök az autóba, és jó, mert megint így beszélt velem, és aztán elgondolkodok, hogy basszus, de azért, mert igaza van, tehát azért, mert rám így kell hatni, mert ha azt mondja, hogy ügyük a mennyi létsz, és akkor én képes vagyok, beisztizek, hogy azért, és azért, ő tudja, hogy kell rám hatni, milyen módszerekkel.
Egyébként, ami még nekem nagyon föltűnt ebben a beszélgetésben, az, hogy nem csak a gyerekeid anyja volt nagyon nagy szereppel az életedre, hanem a saját édesanyád is, hogy alapvetően most akárhonnan nézzük, nagyon sokat köszönhetsz az életedben 2-3 erős nőnek. Tehát, hogy valahogy ez az erős női személy, ez mindig ott volt az életedben, hogy az édesanyád is gond nélkül tudott helyre rakni, azt mondta, hogy te ide nem jössz haza, haló.
Igen.
Ne, szedd össze magad, aztán megoldod, jó fiú vagy, meg tudod csinálni. Aztán ott volt első gyermeked édesanyja, és akkor itt volt a második gyermeked édesanyja, aki meg azt mondta, hogy jó, akkor most ez egy szar, akkor gyerünk.
Igen, tehát úgy, hogy a három nővel eltaláltad annyi, hogy az első gyermekem édesanyja, tehát rosszat nem tudok rá mondani, de ő nem az a támogató fajta. Tehát ő nem föltétlen úgy
látta azt. Én őt alapvetően így a gyermeked édesanyja.
Ja, úgy igen, szintén. De viszont az, hogy támogatás szinten nem csak három, hanem inkább akkor már négy nő, mert még van kettő nővérem nekem. És ők is azért, tehát ők tudták azt, akkor hogy mikor... Relatív, igen, tele vagyok még. Igen.
Az komoly. Az komoly. Igen, és akkor neked még van egy öcséd?
Nincs.
Mert mintha az első adásban édesapádat említetted volna, hogy van még egy fiú, az te voltál? Hogy igen. Van még egy fiú, akit...
Igen,
akit
az még... én, az igen.
Ja, az mint, te voltál.
Igen. Azért, jó. Mert én késve jöttem, tehát két lány után, én nagyon késői gyerek voltam. Tehát én most vagyok 29, a nővére még pedig 40 fölött járnak. Tehát én egy késői gyermek voltam. Ráadásul két lány után egy fiú, el sem akart apu hinni.
Végre.
Igen, tehát ez a megcsátom végre kellett hozzá, csak 40 év, de megvan.
Csak azért is.
Úgyhogy igen, tehát én voltam az, akire, tehát ő mindig azt mondta, hogy van egy. És most már látom rajta azt, hogy ő is megnyugodott, tehát fölneved, látta azt, hogy oké, mind a három gyereke rendben van, és hál' Istennek jó utat jártak. Neki most már hál' Istennek az a dolga, hogy unokázzon, és ezt ő előszeretette ki is használja. Tehát őt unokája van, úgyhogy tud is válogatni.
Bocsánat, azt mondtad is, hogy korábban nem volt negatív, de nem volt felhőtlen a kapcsolatod édesapáddal.
Én távolságtartó, igen.
Igen, és hogy az elmúlt, nem is tudom, hogy mondtad, 4 évben, az előző adásban ugye, mondtad, hogy akkor úgy konszolidálódott, közelebb kerültetek egymáshoz.
Igen.
Mi volt az, ami ebben a legjelentősebb változást hozta?
Fura, de minthogyha nem ez nem az időszak, amikor a mesi bekerülne a képbe.
De. Mármint a mostani párim.
De, igen.
A mostani párod, amikor bekerülne a képbe.
Igen. Tehát ő volt az, aki megértette velem azt, hogy édesapám miért hozott olyan döntéseket akkor, amikor...
Most ez tényleg így van, hogy ő volt, vagy én csak ráhibáztam el?
Tényleg így volt.
Hoppa.
Tehát a mostani azért? Párom, de... tehát ő nagyon rendbe vágta ott azért az életemnek a menetét. Mondom, az öreg az nem volt az a fajta, aki úgy kommunikált, hogy mit miért tett. Én amikor elkezdtem a gyerekek miatt dolgozni, sokat voltam és sokat nélkülöztek, akkor értettem meg, hogy ő ezt miért csinálta, és hogy mekkora áldozatot hozott. És azóta hál' Istennek, tehát, hogyha bármilyen témával kapcsolatban beszélnünk el, akkor oda merek állni apukám elé, és tudunk beszélgetni. Tehát az elmúlt 4 év alatt ő 40 év tapasztalatát, vagy 50-et simán átadott nekem. Már most tényleg olyan a kapcsolatunk, hogy igazából fogom, kimegyek érte, elmegyünk szaunázni kettesbe, vagy valami. Tehát már vannak apa-fia programok. Az, hogy ez most úgy lett, hogy én vagyok mondjuk 30, ő meg 70 lesz,
és ez hiányzott ebből a gépből egyébként?
Igen. Uh-huh. Tehát
nyilván.
Ő egy nagyon jó apa, tehát. És mindig azt mondom, hogy én nem kívánok mást a két fiamnak, csak hogy fele olyan kitartóak legyenek, mint a nagyapjuk. Uh-huh. Mert mondom, mert szokták kérdezni, hogy te ki a legnagyobb példaképed. Hát... a szüleim, mert nem tudnék kiemelni a kettő közül egyet, de hihetetlen kitartással csinálták végig, hogy csinálják, mert hát Istenek még itt vannak, és nagyon sok itt is lesznek köztünk, csinálják az életüket. És ha ezt a gyerekek öröklik relatíve fele ennyire, akkor én azt mondom, hogy én nyugodt vagyok.
Talán a családot érintő témának ez a legtökéletesebb végszója, amit így tudnánk mondani. Mindemellett, hogy a család baromi fontos szerepet játszik az életedben, én úgy gondolom, hogy mindenféleképpen kell egy kicsit beszélnünk magáról, ami szervezi a mindennapjaidat. Ugye immáron kibővült felelősséggel és kibővült feladatkörrel. A kérdés az, hogy a vendéglátás az nem egy tökéletes világ. Legkevésbé sem tökéletes, hiszen baromi sérülékeny, baromi nagy fluktuációval dolgozik, és ugyanakkor meg lélektelen.
És jelen pillanatban azt érzem, hogy kicsit az összeomlás szélén van.
A legtöbb esetben. Először térjünk vissza az alapokhoz. Neked volt egy nagyon jó gyakorlati helyed, ami tényleges gyakorlati hely volt. Mit értek tényleges gyakorlati hely alatt? Nem kihasználják a diákot, hanem bizonyos keretek között, ahogy említetted is, fölépítik. Ebből van több, ami tényleges gyakorlati hely, vagy ott, ahol nem ez a standard?
Legyél 12 órát kvázi ingyen.
Már most az a legtöbb számottevő, ahol tényleg ez van. Csak sajnos azt is el kell fogadni, hogy a mostani diákok nagyon nagy része, vagyis aki a vendéglátás megy, nagyon nagy része már úgy megy oda, hogy úgy áll az egészhez hozzá, hogy jóformán szarik bele mindenbe. Tehát akkor...
Ez generációs probléma, oktatási hiba, a szakma nívójának a hibája?
Is. Minden. Gondolj bele, a szakma nívója, kezdjük azzal. A 2005-10, körülbelül így valahogy a 2010-es évekig, tehát a vendéglátósokat, főleg a bárosokat hívták a szakmunkások arisztokratájának, hogy ez egy státusz volt. Sőt, nagyon sok felszolgáló abból az időből emelkedett ki, és most olyan kapcsolati tőkével rendelkeznek. Tehát ismerek olyan szegedi felszolgálót, hogy még másnak hónapok egy orvos vagy egy ügyvéd, az például csak mi telefonálok egyet. És ez mind abból adódott. De azért, mert az ő hozzáállásuk olyan volt, amilyen. Na itt jön az elő, hogy egy generációs probléma, hogy kicsit a hozzáállás változott meg dolgokhoz. Ez a rögtön mindent, meg én tudok mindent, meg nekem nehogy már megmondja valaki, hogy ez máshogy csináljam. Oktatás. Az oktatás elfáradt. Én csak a vendéglátás. Az, hogy máshol milyen az oktatás, abban nem szeretnék belemenni, mert nem vagyok kompetens benne, azért nem is mondok róla semmit. De azt mondom, hogy a vendéglátás részén az oktatás úgy elfáradt. Tehát az, hogy a vendéglátásban lévő tanárok úgy nem nagyon kapnak vissza semmit, úgy valahol megértem őket, hogy ők se tudnak már annyit beletenni. Tehát ismerek olyan tanárt, aki engem tanított, és milyen elállna a dolgozott, és most találkoztam vele egy fél évvel ezelőtt, és láttam rajta azt, hogy a szemébe volt az, hogy őt már nem motiválja, mert egyszerűen nem kap vissza semmit.
BTV, ha már tanár, akkor az, aki akkor ott abban a pillanatban segített vele, van még kapcsolatod?
Igen. Nem föltétlen olyan közeli, mint akkor volt, de van.
Uh-huh. Van. Tehát akkor
igen.
És akkor visszatérve a gyakorlati helyekre, hogy maguk a gyakorlati helyeket akkor szigorúbb szabályrendszer köti őket ahhoz, hogy tényleges gyakorlati helyek legyenek, mint sem, hogy ilyen kihasználó...
Szabályrendszert azt nem mondanám, inkább ez a felgyorsult világ, és ahogy mondtam is, egy kicsit összeomlóban látom ezt a vendéglátást, és a vendéglátásban lévő iszonyat nagy probléma, ami évek óta jelen van, a munkaerőhiány, ez így összeadódik.
Munkaerőhiány van, vagy hatalmas fluktuáció, ezáltal bizonytalan lesz a munkaerő?
Munkaerőhiány.
Ez szakképzett munkaerőhiány.
Szakképzett munkaerőhiány, és ezért van az, hogy, és egy fölgyorsult világ van. Ezért van az, hogy igazából már nem elvárás az, hogy neked legyen egy szakmai végzettséged, semmit, tehát dolgoztál előtte vendéglátásban, vagy nem, vagy milyen módon tudsz embereket kezelni, milyen módon tudsz egy tálcát megfogni. És erre élő példa, hogy Szegedre elhívtak, hogy egy felszolgáló tréninget tartsak. Mondom, rendben van, de hát mondom, ez egy jó nevű biztos, hát mondom, mit kell itt. Hát néztem a srácokat, mondom, azok tök ügyesek, mondom, átlátnak dolgokat. És nem az kellett nekik, tehát nekik nem arra volt szükségük, hogy hogyan fog meg a poharat, meg hogyan tedd le, hanem maga a mentális részével. Hogyan kezelj helyzeteket? Hogyan kezelj vendégtípusokat? Tehát hogyan állj vendégekhez.
Szociálisan gyengébbek.
Így van, aha. Így van. És ez, amit nem tanítanak az iskolába, és ez, amire nincs idő megtanulni már most a gyakorlati helyeken, mert ahogy mondtam, felgyorsult a világ, szakképzett munkaerőhiány van, oda megy egy diák, azonnal bedobják a mély vízbe, és az vannak olyanok, tehát mint a púpos gyerek a présat, ezek is formálódnak valahogy, meg lehet, hogy lesz belőlük jó felszolgáló, csak a kiégésre visszatérve 15-20 évet nem fog tudni eltölteni a vendéglátásban, 5 év alatt kiég az egészből. Nem lesznek meg a lépcsőfogók, ugranak egy hatalmasat.
Tehát nem tudja egyszerűen fölvenni azt a hatalmas mennyiségű munkát, tapasztalatot, és ennek hatására kap egy olyat, hogy amit nem fog tudni kezelni, és akkor igen. Ez okozhat kiégést, mert mondtad, hogy igen. Így 20-22 évesen ne égjen ki.
Igen.
Tehát, hogy, de akkor ezek szerint ki tudhat, van erre.
Ki, igen. Csak én ezt mondom, hogy ezt nem szabad hagyni, hogy ki igen. De azért most
mondtam, hogy ez a rendszer meg, feladata.
Így van, ez egy vezetőnek a feladata lehet, az, hogy ne hagyd, hogy ki igen. Meg kezeld úgy őket, ahogy kell. Tehát a saját időbeosztásukba, a saját munkamenetükbe. Tehát, mert vannak olyan dolgok, tehát a felszolgálás is például olyan, hogy a technikai részét meg tudod tanulni, de rengeteg olyan dolog miatt fog jobban elfáradni az adott kis mókus, amit tapasztalatból tudna megoldani. A tapasztalatnak a hiánya oda vezet, hogy napvégére mentálisan elfárad, mert egy bizonyos feladatot sokkal bonyolultabban fog megoldani, mint az kellene. És az miért történik? Nem azért, mert ő buta, hanem azért, mert hiányzik a tapasztalat. Az a tapasztalat, az értékes tapasztalat, amit bele ezeket a feladatokat sokkal egyszerűbben oldaná meg.
Értem, én alapvetően teljes mértékig megértem, meg kicsit látom is alapvetően ezeket a problémákat, de valahogy ugye a nagy vendéglátás engem így elkerült, tehát ilyen alkalmi vendéglátás volt az, amiben nekem lehetőségem volt, úgyhogy csak így bele tudtam pillantgatni ezekbe a történetekbe.
Szerintem itt még egy gyors gondolat, hogy azért a kiégés fogalma nagyon erősen felhígult. Tehát, hogy a valódi mentális kiégés, ugye, ami depresszióval jár, szorongással jár, valódi testi jelekkel, ez nem feltétlen az a kiégés, amiről mondjuk egy 20 éves beszél, hogy ő kiégett, hanem arról, hogy utálja azt, amit csinál, és akkor lelketlennek érzi magát a nap végén, mert hogy 14 órája sétálgat egy tárcában, akkor ez most ilyen hülye megfogalmazás, hogy sétálgat egy tárcában.
De igen, tehát relatíve igen. A felszolgálás részét én nekem is azért vált relatíve kiégővé, ez a pont azért, hogy ugyanaz történt minden nap, és már nem tudott mit adni. És ezért mondom azt, hogy én úgy gondolom, hogy ha én ebbe a báros szakmába elfáradok, és már nem tudom szívvel lélekkel csinálni, és vagyok 35 éves, és nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy én ezt elterveztem, akkor majd 35 évesen elkezdek gondolkodni, hogy mi az, ami érdekel.
Uh-huh. Képes lesz erre?
Én úgy gondolom, hogy igen.
Mert szerintem, és ez pedig édesanyámi korosztályának a hatalmas problémája, ott ez a fajta váltási készség már nem feltétlenül van meg.
Igen, mert ők az a generáció, én is szüleimről tudva, hogy bementek 20 évesen mondjuk egy gyárba, vagy valahova, és 60 évesen letették. Köszöntik szépen.
És még ér tehát valami 40 kalorítás, de manapság... Igen.
De ez nem készség, tehát váltani, vagy döntést hozni, az jó, döntést hozni, az félig meddig egy készség, de hogy ez egy mentális gát, ami van bennük.
De váltani nem készség, de döntést hozni készség.
A váltás az mindig egy döntés.
Igen.
Jó, bocsánat, mindig, akkor most lovagolhatunk a fogalmakon. A lényeg a mondani valómnak az, hogy váltani az nem egy készségbeli gát, hanem az egy mentális gát, hogy nem mernek, vagy nem, vagy abban a tudatban vannak, hogy váltani nekik már fölösleges, vagy váltani ők már nem tudnak, pedig lehet, hogy egyébként tudnának, mint ahogy mások is megcsinálták, meg korábban is meg tudnák csinálni, csak benne vannak abban a mentális tudatban, abban a keretben, hogy én bekerülök, mint ahogy te is mondtad, bekerülsz egy gyárba 20 évesen, és te onnan 60 évesen mész nyugdíjba.
De az, szerintem ez nagyon belejátszik ebbe, hogy ők még ebben nőttek fel, tehát tegyük fel az első 20 éve, akkor ez az volt meg a keret,
mentális gátat.
40 évesen az előbb is ezt mondtam, hogy már... Bocsánat. Tehát 40 évesen már nem biztos, hogy azt mondja, hogy jó, váltsunk, kezdjünk bele valami teljesen újba az életedbe. Dávid, te azért elég gyakran kezdesz bele új dolgokba, tehát hogyha belegondolsz, hogy az életedben azért egy 3-4 évente mindig jött valami, nem azt mondom, hogy teljesen vadonatúj, de valami új dolog. 40 évesen, nem tudom, hogy már 44 évesen azt mondod, hogy akkor valami új dolgot, 48 évesen, akkor még egy, nem tudom, egy új helyre átmész.
Lehet, hogy nem is, itt nem is azt kell nézni, hogy már most egy új helyre átmegyek, hanem az, hogy valami akkor, ha nem is váltok teljesen, vagy valami plusz csináljak, ami boldoggá tesz. Én ezt mondtam, tehát ha én úgy, és én legalábbis úgy látom, hogy muszáj valamilyen szinten úgy kezelni az életünket, hogy boldogan éljünk. Ha nem vagyok boldog ott, ahol vagyok, akkor ténylegesen előjön a kiégés.
Kicsit akkor én itt most beleszúrok, mert ugye a Passion and Spirit-en belül Dáviddal közösen szoktunk néha ilyen tematikus esteket csinálni, amik valamilyen téma alapján bemutatnak ezt-azt italok, gasztronómiai élmények a fedőneve alatt, és akkor itt a kérdés, hogy előfordulhat egy olyan szcenárió, ahol te oktatsz például? Tehát, hogy váltasz is, de valójában nem is. Hiszen megszerezted 10-20 évek alatt, most nyilván a jövőbe beszélünk előre, megszerezted 10-20 évek alatt 10-20 éveknek a tapasztalatát, vagy még akár többet is, már mennyire ez lehetséges, és előfordulhat az, hogy azt mondod, hogy figyú, most nekem az a váltás, hogy én ezt megpróbálom továbbadni.
Mindenféleképpen, mert ez egy hosszú távú tervem, mert azért a báros szakma is annyira, nagyon a szívemhez van nőve, de azt is tudom, hogy ennek azért relatíve van egy úgymond fizikai gátja, tehát én, ahogy öregszem, én már egyre kevesebbet leszek képes mondjuk 12 órákat állni és gyorsan dolgozni, de lesz egy olyan értékes, remélem egy értékes tudásom, egy tapasztalatom, amit át tudok adni egy következő generációnak. És ebbe viszont mindenféleképpen látok potenciált a saját magamra nézve a jövőben, hogy igenis én az oktatás terére át fogok térni. És nem föltétlen azért, hogy én ebből meggazdagodjak, hanem azért, hogy egy ugyanolyan kis mókuskákat, akik ilyen szívvel, lélekkel állnak a munkához, azoknak valami plusz tudjak adni, és azt, ami hiányzik tapasztalat, nekik azt valamilyen szinten tudjuk így befoltozni, betudozni.
Ezzel a szívvel és lélekkel, és szerintem talán ez lehet zárószava is majd, vagy záró kérdés ennek a második epizódnak, hogy ezzel a szívvel, lélekkel születni kell, vagy ez egy tanulható készség?
Én úgy gondolom, hogy ezzel születtem, de van az a pont, amikor ez egy valamilyen szinten lehet tanulni ezt. Vannak bizonyos élethelyzetek, amikor azt mondja az ember, hogy tükörbe néz, és azt mondja, hogy már pedig igen, én ezt képes vagyok, és meg tudom csinálni. Vannak ezek a motivációs ilyen videók, meg előadások, én ezekben nem hiszek. Nem hiszek azokban az ilyen motivációs trénerekben. De viszont tényleg van az, hogy amikor azt mondod, hogy saját magadat ki tudod húzni abból, amiből kell. Vagy, mint az én példám az, hogyha észrevenni azt, hogy van, aki segít. Tehát mindenkinek megvan a saját kis harca, de mindig lesz olyan, aki segít az embernek. Az, hogy ezt a szívvel, lélekkel dolgot viszont születni kell, nem is föltétlen biztos vagyok, hogy születni kell, vagy hogy tanulható, de mástól elleshető. Én úgy gondolom, hogy amit beszéltünk is, hogy az oktatásban ennek is benne kéne lennie az, hogy olyan emberek oktassanak, és olyan emberek mentoráljanak, akik ténylegesen szívvel, lélekkel csinálják. Mert akkor ez átragad a másikra, és ezt a mentalitást az ember tovább tudja vinni. Ha olyan ember treníroz, és olyan ember oktat, akin azt látod, hogy kiégett, akkor maradjunk ennél a fogalomnál, akkor ez ragad majd rád is. És akkor itt előjön megint a kérdés, hogy akkor mi a jobb. Mit is akarunk.
Szerintem ez egy nagyon jó záró gondolat volt. Bocsánat, közül egy kicsit jobban elgondolkoztam ezen, és ez egy nagyon gondolat volt, köszönöm. Szóval, hogyha a kedves hallgató, te is nagyon elgondolkoztál ezen az adáson, hallgass meg a többit, megtalálsz minket Spotify-on, Google Podcast-en, ami most már nem létezik, úgyhogy YouTube Podcast-en, Apple Music-on, YouTube-on, magában, videós tartalomban is, hogyha ezt véletlenül ott nézed, kövess minket Instagramon, Facebookon, nem tudom, TikTokon.
Más nincs.
Más már nincs, az utcán ne. Kövessétek a Pepit Facebookon, Instagramon.
Passion and Spirit at Detto. Elég sokszor elmondtuk, csináltuk
egy kicsi
reklámot.
Köszönöm, srácok, köszönöm.
Dávid, köszönjük szépen, hogy velünk tartottál.
Én köszönöm szépen, hogy meghívtatok, nagyon jól éreztem magamat. Köszönöm
nektek
szépen.
Nektek pedig köszönjük szépen, hogy meghallgattatok, vagy megnéztetek bennünket. Továbbra is, és ennek az adásnak a margójára talán ezt tényleg rá lehetne vésni, így szépen belefaragva, hogy reméljük, kitalálunk ebből az útvesztőből. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!